Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha belőtte, ha kihagyta, ha kivédte, ha megnyerte, ha elveszítette, ha kinevezték, ha leváltották, ha megválasztották, ha megbuktatták, a kézi vezérlésből nem maradhat ki. Ágai Kis András és Borsos Attila kézilabdás podcastja mindig napra kész és objektíven szubjektív. Vagy szubjektíven objektív. Hallgassátok és döntsétek el!
Sziasztok! Hát igazán eseménydús hétvégén vagyunk túl, és az érzelmek is csordultak mindenfelé. Volt itt nagy öröm, nagy bánat, óriási reménykedés, és hát tényleg sok-sok érdekesség. Mindent nem tudunk természetesen kibeszélni a kézi vezérlésben, de hát ezért természetesen szót ejtünk a Debrecen majdnem csodájáról, a Móváról, a Fradi franciaországi győzelméről és továbbjutásáról, és ezért a Győrről is fogunk beszélni. Úgyhogy itt ma a női kézilabda fogja uralni, azt hiszem, a terepet, és kezdjünk a Fradival, én azt mondom, hogy örömhírrel jó kezdeni, legalább megadjuk az alaphangját az egész műsornak. Hát figyelj, lassan azt mondhatjuk, nem, hogyha a Fradi elmegy kiki meccset játszani Franciaországba, akkor lehet is menni a fogadóirodákhoz, és lehet tenni a Fradi továbbjutására, mert úgy látszik, semmit nem számít, hogy előtte hazai csarnokban vereség volt, így volt ez tavaly a Metz ellen is, és most a Brest ellenében is.
Az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy ez a két továbbjutás, mármint az idei meg a tavalyi, azért nincsen szoros összefüggésben egymással. Olyan értelemben gondolom ezt, hogy ugye tavaly az tényleg csoda volt. De nem csak azért, mert mínusz 6 volt, hanem azért, mert ott azért az első fél időben is még abszolút normális, idézőjelben normális körülmények, vagy viszonyok között folyt az a mérkőzés, és ahhoz a szó szerinti csodához kellett ugye egy összeroppanó Metz, és egy az utolsó 30 percben ugye szárnyaló Ferencváros. Ennél a továbbjutásnál tegnap meg semmi csoda íz nem volt bennem, hanem itt az első, ugye eleve csak két gól különbség volt, ami nem egy ilyen Mission Impossible, hanem egy avval kell kimenni, hogy megnyerik a meccset, és a végén akkor talán hárommal. De ugye nincs ez a 6-7 gólos hátrány. És itt az első 10 percben gyakorlatilag le lett dolgozva ez a hátrány, és onnantól kezdve végig a kezébe volt a Ferencvárosnak a mérkőzés, és valójában az lett volna inkább csoda, ha ezután a 60 perc után a Brest jut tovább.
Nyilván, a meccsképe alapján.
Hát igen, igen.
Na jó, de persze, ebben igazad van, csak előtte azért ezt nem így reménykedtünk benne, de hogy nem, hogy ezt a Fradi így tudja lejátszani, ahogy mondtad, tehát hogy gyakorlatilag végig kézben tartja, uralja a meccset, hát azért ez mondjuk vágy volt természetesen, de szerintem azért erre olyan nagyon nagy tételben senki se fogadott volna.
Én ugye már a tegnapi mérkőzés előtti felvezetésben a TV stúdiójában is azt mondtam, hogy engem meggyőztek a Fradi játékosai, hogy higgyük el nekik, hogy ez nem lesz probléma. És tényleg úgy néztem ezt a meccset, hogy hát akkor gyerünk, nem kell ide nagy csoda, tényleg jól kell játszani, megnéztétek, hogy mik voltak a hibák, most másképp lesz támadás, védekezésbe bizonyos dolgok, és akkor ez rendben lesz. És tényleg így is zajlott. Tehát mondom, én nem éreztem az egészben egy olyan csodaszerűséget. Nyilván persze egy bravúr volt, meg az első meccs alapján hátrányba kerültek, de már az első meccsen sem éreztük reménytelennek a Ferencváros játékát. Ugye a tavalyi évben azért, ha visszagondolsz az érdi mérkőzésre, ott azért ott azért nagyon szomorúak voltunk, mert ott nem csak a 6 gólos különbség volt, hanem egy csapat volt a pályán. Tehát ott...
Félre ne érts, teljesen egyetértek veled, nem is, tehát én nem úgy vontam párhuzamot, hanem úgy, hogy jó ómen lassan az, hogy kiki meccset játszik a Fradi Franciaországban. Teljesen különböző volt valóban a két párharc, és ez persze az nagyobb eufória volt, mert annyira váratlanul történt, ez viszont szakmailag szerintem 100-szor értékesebb, főleg az, hogy ahogy ez az egész szezon kezdődött, azért tényleg ne felejtsük már el, hogy itt Martin Albertsennel indult minden, és aztán fogtuk a fejünket, hogy te jó Isten, és onnan a teljes nihilből azért oda jutott el Alan Heinével, akit szerintem ideje megsüvegelni, úgy Isten igazából, mert azért valaki mégis összerakja ezt a csapatot, és olyanná teszi, oda jutott el ez a Fradi, hogy az esélyesebb Brestet leoktatta idegenben a 8 közé jutásért vívott meccsen, hát ez hatalmas út.
Igen, ez egyértelmű, hogy ha így tényszerűen nézzük a mérkőzés eredményeket, meg a játékokat, akkor ez egy óriási fejlődés. Én azért így halka meg...
Bocsánat, csak közben, ne arra, hogy csak közben megnyerik a magyar bajnokságot, és megnyerik a magyar kupát. Tehát a kép így teljes, hogy itt most minden sül.
Igen, és ezért mondom így kicsit zárójelbe halkan a háttérből mondom, hogy hát azért ez igencsak edzőbuktatásos történet volt. Tehát az a mélypont, az érzésem szerint valamilyen mértékben egy mesterséges mélypont volt. Tehát ott nem bánta senki, vagy nem mondom, hogy senki, de a nagy része a játékosoknak nem bánta, hogy elektrosokra szánta rá magát a vezetőség, mert ahhoz képest tényleg ég és föl, tehát én azt mondom, hogy az nem volt az igazi arca a Ferencvárosnak, és ez sokkal közelebb van a mostani a valós tudásukhoz. És azért ne felejtsük el, hogy itt különösen majd, ha beszélünk a Debrecenről, vagy a Mosonmagyaróváról, hogy pont azok az erények vannak a Fradiba beépítve, gondolok a tapasztalatra és a játék rutinra, amik hiányoznak ugye a másik két csapatból. Tehát azért itt most van egy csúcson levő Lekics, egy 33 kilót vesztett Cvijics, egy olyan Bölk, aki azért a legfontosabb meccsek legfontosabb pillanataiban ellenállhatatlan. Van egy hullámzó, de néha extrákat nyújtó Kluiber, és van mindig szinte vagy a Januri Kinga, vagy a Bíró Blanka, aki extrát nyújt. Plusz a Malesztein, tehát ez most egy nagyon jó csapat, és a nagyon jó játékosaik nagyon jó játszanak.
Hát erről ezt akartam mondani, hogy most, bocsánat, fogunk majd a Győrről beszélni, hát az nagyon kevés önmagában, hogy nagyon jó játékosok alkotnak egy csapatot, ráadásul a Győrnek kétszer annyi nagyon jó játékosa van, mint a Fradinak, mégsem megy igazán, egyszerűen kiestek a flowból, és valami nagyon elszakadt. A Fradi a kevés játékosát is egészen kiválóan, az kvázi az egy sorát tulajdonképpen egészen kiválóan menedzseli, formában tartja, tehát még akkor is, hogyha igazad van, a képességek megvannak, de szerintem azért ez mögött nagyon klassz munkának kell lenni. Ez magától nem jön.
Persze.
Főleg nem sorozatosan.
Mondtam, hogy ez magától igen. Jön. Ez egy jól felépített dolog, amiben az edzőnek nyilván komoly szerepe van, illetve főleg abban van komoly szerepe, hogy azt a harmóniát megtalálta, amiben a Lekicssel az élen az történik a pályán, amit megbeszélnek. Az erőnléti munkába láthatóan eltalálták a megfelelő dózist, mert nem tűnnek fáradtnak. Tehát ez egy jó működő rendszer, és simán elbírja, hogy nem játszik adott esetben a Tomori, vagy amikor a Lekics nem játszott, még
hát
azt is túlélték.
Olyan is volt.
Tehát itt most minden remek, és tényleg nagyon komoly reményekre ad alapot az Esbjerg ellen is, mert azért az Esbjerg is képes arra a csapdába esésre, amibe a Brest beleesett most, és direkt elolvastam a francia edzőnek, illetve a francia játékosoknak a nyilatkozatait. Egyértelműen azt mondták, hogy az első mérkőzéshez képest nem sikerült meggyorsítaniuk a játékot, és végig abban a ritmusban zajlódott az egész meccs, amit a Fradi diktált, amiben otthonosan mozognak, és ebből kifolyólag ez egy taktikai vereség volt a Brest számára. Na most az Esberg, a tavaly, ha belegondolsz a BL elődöntőben, ugyanebbe a hibába esett, hogy az egyébként brutálisan gyors csapatukat Reisztáddal az élen lefékezték, és egy ilyen állóháborúba kényszerítették a fizikailag jó, tehát nagy darab erős belső védői ellen a Ferencvárosnak. Tehát ez most megint egy ilyen taktikai kérdés lesz, és kíváncsian várom, hogy a dánoknak a nagyszerű edzője, mármint az SBRG, mit fog kitalálni az ellen, hogy ne essen ugyanebbe a hibába, mint a Brest.
Valóban. Igen, és ha már ezt említetted, és akkor tényleg kalapemelés a Fradi előtt, gyakorlatilag elmondhatjuk, még akkor is, ha nem lett 8 közéjutás belőle a Debrecenről is, mert ha pontozásos sportág lenne a kézilabda, akkor simán nyerte volna ezt a Vipers elleni párharcot a Debrecen, de hát most kivételesen ebben a periódusban mi sajnáljuk, hogy nem pontozásos sportág, mert hiába játszott jól a két párharc jobban, 70-80%-ában a Debrecen, mégis a Vipers jutott a 8 közé. Gondolom, most nyilván most nem fogunk részletes szakmai elemezésbe belemenni, tulajdonképpen leegyszerűsíthetjük a rutintalanságra, nem? Az egészet, ami történt, mert egy kicsit több rafkóval, rutinnal valószínűleg már az első meccs is meg lett volna, hát a második meg még inkább, vagy hát a továbbjutás.
Ez egyértelmű, hogy ha mondjuk így tekintjük, hogy ha az Andrea Lekic a Debrecenben játszik, akkor most benn vannak a legjobb 8 között. De nem a Lekic kihegyezve, hanem arra a típusú játékosra, ami hiányzik azért a Debrecenből ebben az összeállításban. Tehát tényleg a 120 percből 100-ban ők voltak a továbbjutók, és 2x10-ben meg nem. És ez azért alapvetően annak köszönhető, hogy az ellenfélnél van egy Vahirjeva, meg egy Ebbing, akik viszont pont ezt a rutint, meg egy Lundét azért tegyünk még hozzá, tudják hozni, és egyáltalán nem volt megérdemelt a Vipersnek a továbbjutása abból a szempontból, hogy jobban játszottak volna, vagy taktikusabban játszottak volna. Egyszerűen ez a két emberük a megfelelő pillanatban, vagy ez a három emberük azt a pici pluszt hozzátette, a másik oldalon meg abban a 10 percben belehibáztak az egyébként jól játszó fiatal debreceniek, úgyhogy ez ezen múlott.
Ennyi, tényleg egyébként óriási élmény volt nekik, nyilván még hatalmas csalódás, és fel kell dolgozni, de fantasztikus volt látni, és hát Szabó Ninával pedig, hát adja ég, hogy egy újabb sztár pottyant bele itt a magyar női kézilabdába, vagy leendő sztár nyilván, mert azt szerintem nyugodtan kijelenthetjük, és akkor ne kezdjük el ideje korán természetesen őt fellegekbe emelni, de hogy a potenciál, az X-faktor megvan benne, az szerintem innentől kezdve teljesen egyértelmű.
Igen, az ő története azért ez egy ilyen tündérmese abból a szempontból, hogy ugye ott se volt a csapatnál, hanem a Hámorinak a sérülésével visszahívták kölcsönből, és gyakorlatilag neki itt veszteni valója nem volt. Őt egyből a kezdő csapatba került, tehát még az se volt, hogy jó, akkor üljél le, aztán beteszünk, ha muszáj. Egyből ott volt a tűzben, és úgy kezdett játszani, mint hogyha az MTK-ba folytatta volna a játékát, és ez tényleg nagyon klassz volt. Még egy mondat erejéig visszatérnék arra, hogy nem tudom, a tegnapi harmadik félidőt nézted-e,
ahol
az Ábrok Zsolttal beszéltünk, és ott én előhoztam ezt az üvegplafon.
Erre akartam rákérdezni. Pont erre akartam, és egyébként hozzáteszem, hogy teljesen egyet is értek veled, és szerint, de ki, igen, csak akkor ide kanyarodjunk rögtön?
Igen, mert azt hiszem, hogy nem igazán értette, hogy
Értettem, szerintem is. De én értettem.
Tehát azért szeretném egy picit jobban elmagyarázni, hogy ugye amikor megyünk fölfelé, és van fölöttünk egy plafon, ami egy födém, egy beton födém, akkor egyrészt nem tudjuk, hogy mi van fölötte, másrészt meg neki megyünk, és visszapattunk róla. Tehát, ha egy csapat eléri a teljesítő képességnek a tetejét, akkor ott onnan már nehéz följebb menni. Na most az üvegplafon hasonlat nekem az azt jelenti, hogy egyrészt az üvegen átlátunk, tehát látjuk, hogy mi van fölötte. Ott konkrétan ott van a Vipers mondjuk, vagy a Vahirjeva. Másrészt meg ugye az üveg az nem egy olyan anyag, amit nem lehet betörni, nem lehet átjutni rajta. De azért csak visszapattansz róla, hogyha nem jól mész neki. Tehát hogy nem olyan eszközökkel, amivel meg lehet törni. Tehát azt akartam ebben kifejezni, hogy a Debrecen is most látta, hogy hova kell jutni. Tehát megtapasztalták.
Jó, de igen, szerintem most hogy gondolkodom, lehet, hogy Zsolt nem értette félre, mert tulajdonképpen eljutottak, és tulajdonképpen teljesítményt tekintve meg is ugrották. Tehát ha teljesítményt nézzük, kvázi bejuthatott volna simán a nyolc közé. Én értem, hogy te mit akarsz mondani, megpróbálom, hogy én jól értem, akkor inkább kérdezem. Tehát szerintem te azt mondod, azt magyarázod, hogy ez a Debrecen ezzel a ilyen játékos állománnyal, az igazi sztár nélküliséggel azért limitálva van, hogy milyen teljesítményt tud. Tehát innen nem tud egyet igazán jó nagyot tovább lépni, piciket esetleg lehet, szerencsével tovább lehet jutni, de ahhoz, hogy tényleg még egy fokozattal följebb vagy vissza tudjon kapcsolni, ahhoz, ahogy ha jól értem, amit mondasz, ahhoz azért kellene egy-két olyan igazolás. Tehát ezeknek a játékosoknak a fejlődése az nem valószínűleg nem lesz elég ahhoz, hogy ezzel szintet lehessen lépni. Jól értem?
Hát igen, az a szint, ami már gyakorlatilag a Final Four.
Amely a Final Four-os szint. Tehát, mert innen már csak az
innen jön. Már csak az jön, mert most, hogy tovább jutottak volna egy góllal, akkor jobban örülnek nyilván, mint hogy most nem jutottak tovább, de attól még a nagy eredmény az nem egy negyed döntő, hanem tehát most nyolcad döntőbe buksz el, vagy negyed döntőbe, ennek szintben nincs akkora különbsége.
Értem.
De viszont meglátták azt, hogy ez egyáltalán nem elérhetetlen a számukra. Tehát azzal azért mondom, hogy ez abból a szempontból nehezebb, hogyha most jövőre nem jutnak tovább a csoportból, vagy simán kiesnek a nyolcad döntőbe, akkor valószínűleg sokkal csalódottabbak lesznek, mint most, mert most már gyakorlatilag meglátták, hogy hova lehet eljutni, és mindenki most már
az
fogja
élet, az
várni
ilyen.
Tőlük.
Igen. Így van, igen.
És ebből a szempontból a vezetőségnek, a Zsoltnak is nagyon nehéz dolga van, mert most már azt fogják várni a szponzoraik, gondolom tőlük, hogy hát akkor ez a minimum, ezt tudjátok, gyerünk már, akkor menjünk följebb, mert láttuk, hogy ott is vagyunk. Ha itt most kikaptak volna kétszer oda-vissza öt góllal, akkor nem üvegplafon lett volna, hanem beton födém. És arra azt lehet mondani, hogy hát gyerekek, hát ebből a csapat erre vagyunk.
Világos, kérdezek, akkor szerinted azért akkor az lenne az üdvözítő, hogy valahogy meg kéne próbálni egy, de inkább két már kiérlelt, kiforrott nemzetközi klasszist igazolni Debrecenbe?
Hát nem tudom, hogy ez a megoldás, de én azt gondolom, hogy avval lehet tovább lépni. Aztán
így értettem.
Aztán meg lehet próbálni.
Most beszélgetünk, igen.
Mert azért azt se felejtsük el, hogy az simán benne van, hogy a Szabó Nina, vagy a Csernyászki Liliana, vagy bármelyik játékosuk fölfejlődik arra a szintre, csak akkor már nem lesz náluk. Lásd Vámos Petra. Tehát igazából ezért nehéz ez, hogy el fogják tőlük akkor orozni a saját játékosaikat, ha azok meg annyira jók lesznek.
Hát ez igen, sajnos ez a farkas
törvények.
Tehát
itt ezért nehéz helyzetben vannak. Viszont meglátták a horizontot. És ha átkanyarodunk a Mosomagyaromára, ott ugyanez van, hogy elvesztettek 7 mérkőzést a 7 jobb csapat ellen, de mindegyik meccsen azt mutatják, hogy hát azért, ha nem dobálják bokán egymást az utolsó 5 percbe, meg nem adják el a labdát, meg nem tudom micsoda, akkor lehet, hogy most benn vannak a Final Four-ban, most Magyaromáról beszélek, lehet, hogy megverték volna a Fradit, vagy a Győrt még egyszer, vagy a Debrecent akár ugye a harmadik helyére a kupa meccsen, de nem tudták meglépni ezt a szintet, és azért nem tudták meglépni, mert ezek a játékosok ebben az életkorban, meg ebben a formában nagyon a határon teljesítenek, és az a gyors játék, amit játszanak, az a rizikó faktorral, meg az izgulással, ahogy a tegnap ugye a Stranik Zsófi elmondta nekünk, az hozza ezeket a hibákat, aminek a végén ugye nincs győzelem.
Igen, igen. Ez teljesen egyértelmű. Azért ilyen tekintetben Móváron is ugyanez a helyzet, hát ráadásul ugye jövőre már Szemerei és Pásztor nélkül futnak neki a szezonnak, hogy azért nemzetközi klasszis nincs, iszonyatosan jó csapatot gyúrt össze Gyurka Jani, ahogy megtette Szilágyi Zoltán is Debrecenben, de hát valószínűleg itt van egy limit, amit ezzel el lehet érni. De hát nagy kérdés, hogy persze lehet-e sztárt hozni image miatt, meg pénzügyi lehetőségek miatt Mosonmagyaróvárra vagy Debrecenbe. Ez egy nagyon nagy kérdés, nem?
Annyit szeretnék pontosítani, hogy amikor azt mondom, hogy kell ide játékos, tapasztalt játékos, én nem gondolkozok feltétlenül olyan nemzetközi sztárba, akitől hanyatt esünk, hogy nagy név. Uh-huh. Most ha a Fradira gondolsz, azért mikor idehozták a Lekicset meg a Cvícset, ők nyilván nagy nevek, de azért már nem voltak abban a stádiumában a pályafutásuknak, hogy feltétlenül mindenki azt gondolta, hogy ez egy óriási igazolás, mert egy rejsztádot hoznak ide mondjuk a pályafutása csúcsán. Tehát jó szemmel ki lehet választani, meg lehet találni azokat a játékosokat, akik hozzák ezt a rutint, hozzák azt a pár plusz gólt, meg azt a jó döntést a fontos pillanatokban, és nem feltétlenül a világklasszisok pillanatnyilag.
Értem, jó.
Tehát igen, itt hát sok jó tényleg játékos van a világban, és nem kell feltétlenül a legdrágább és a legmenőbb pillanatnyi sztárokra gondolni, különösen úgy, hogy ugye ezek a sztárok általában franciák, vagy norvégok, esetleg dánok, tehát vannak más országok is, ahol vannak kiváló játékosok. Tehát itt azt lehet kihasználni, hogy ezt a teljesítményt nyújtotta mondjuk a Debrecen, felfigyelt egy-két olyan játékos, egy-két olyan menedzser rájuk, hogy esetleg találnak olyan gyémántot, amelyik nem feltétlenül a legdrágább, de meg tudja őket lódítani azon a holdponton, amiben most érzésem szerint bele jutottak.
Ez így van. Lekics példája egyébként kiváló volt, hát egyszerűen. Tehát utoljára játszott így Andrea Lekics, persze a Győrben 10 évvel ezelőtt. Tehát a kettő között nem. Tehát ez majd, hogy érzett rá valaki erre, hogy 10 év után gyakorlatilag ugyanazt a világklasszi szenzációs Lekicset fogjuk látni, és hogy ez minek köszönhető, azt nem tudom őszintén szóval, de hát tényleg élmény nézni hétről hétre. Na és akkor, ha már a Győr szóba került, hát akkor legyen az utolsó néhány perc a Győré, túl vannak a győriek az első mérkőzésen Per Johanssonnal. Hát én annyira mellé éreztem, hogy azt nem tudom. Én azt hittem, hogy darabokra fogják szedni a Vácot. Ugye ez egy magyar bajnoki volt, tehát végül 4 lett a különbség, de mondjuk 10x perccel a végelőtt még a Vác vezetett, és egy elképesztően szoros meccset játszottak, le a kalappal egyébként Herbert Gábor csapat előtt. Na de hát mi van Győrben? Hát ez hogy fordulhat elő? Hát szóval azért ég és föld a különbség a két csapat között. Jön egy új edző, azt gondolná az ember, hogy most aztán mindenki szétszakítja magát, mert bizonyítani akar, vagy lehet, hogy pont ez volt a baj, hogy túlzottan túl-túl pörögtek, vagy nem tudom, látta, én csak a végét láttam a meccsnek, de hát döbbent arcok voltak, és ugyan örültek a győzelemnek, de lehetett hallani, hogy szóval itt valami nagyon-nagyon nincs rendben.
Én nem láttam a mérkőzést, mert ugye egy időben volt gyakorlatilag a Ferencváros BL mérkőzésével, amit közvetítettünk. De hát ez aggasztó. Anélkül, hogy láttam volna, csak az eredményt nézve, ez aggasztó, mert az azt jelenti, hogy valami nagyon be van csomósodva ennél a csapatnál, nem tudják kijátszani magukból azt, ami a valós értékük, és az edzőnek az érkezése nem okozott egy olyan fajta eufóriát, ami ezt feloldotta volna. Tehát mondjuk egy ilyen edzőváltás az picit ilyen csodavárás, mert azért szakmailag nézve érkezik egy edző, tart két edzést egy ilyen csapatnak, az...
De ez nem szakmai okok miatt szokott változást hozni, hanem egyszerűen, mert felszabadulnak,
hát igen,
a játékosok, de... meg mit tudom én, igen, bizonyítási vágy, blablabla. Szóval igen, tehát szakmai okok valóban nyilván két edzéssel senki nem tud csodát tenni. De hát itt most az ellenkezője történt ebből a tekintetből is. Tehát,
hát mondjuk annyit láttam, hogy az Anna Gross végre lőtt 9 gólt, tehát lehet, hogy ő neki jót tett, mert én azt hiszem, hogy a Kirkelinek a munkásságának a legnagyobb kritikája az Anna Grossnak a használata volt.
Na hát a végén ő, de lekapta a pályáról, végén ott is katasztrofális lövései is voltak, tehát a végén nélküle is játszott a Győr, úgyhogy nem volt igazán, nem volt, kapus teljesítmény nulla volt, tehát nem volt jó teljesítmény igazándiból, és nem is volt elégedett senki győri oldalról sem, tehát abszolút látták a helyzetet. Na de hát mi, hogy történhet ez, és hogy lesz ebből Vipers verés? Persze, lehet, nyilván sok idő van még, meg nagyon jó játékosok, meg a láttuk a Vipers, hogy nagyon nem az igazi, de talán annyira nagy bajban nincs, mint a Győr, úgy látom.
Nem, igen, ezt nehéz így összehasonlítani. Az egy kicsit csalók, hogy van még idő. Idő van, de nem lesz edző hozzá.
Hát, igen. Hát azt ugye a múltkor megvitattuk, és most már azóta így van. Marad ugye a holland válogatott. Ez egy gyakorlatilag 3 hétig. Most játszanak egy-két bajnokit, majd elmegy 3 hétre a holland női válogatotthoz Per Johansson, akinek itt azért most látszik, hogy nagyon-nagyon-nagyon lenne dolga. És aztán jön 8 nap, és az első Vipers meccs.
Ugye ezt sajnos nem tudunk erről semmit, mert nem kommunikált a klub, hogy egyáltalán ez az időszak hogy lesz megoldva, hiszen nem hozott magával ugye saját másodedzőt Per Johansson, hanem azt hiszem a Holonek Zoli lesz a másodedző, tehát nyilván fizikai munkát azt fognak végezni, de hogy a kézilabda részét ki fogja, hogy fogja, mindként fogja újra fésülni, azt nem tudom, hogy erre mit találtak ki, mert azért arra is szerintem valószínűleg szükség van, mert itt egy különösen védekezésben azért egy rendszeresen 30 gól körül kapnak a győriek, ahol pedig a védekezés mindig jól működött, és kiváló védőik vannak, meg remek kapusaik, akik egyébként nincsenek jó formában, ez is egy kérdést vet fel, nyilván a védekezéssel függ össze. Tehát nem tudom, hogy ez egy hónap, vagy mennyi van most pontosan a talán egy hónap.
Egy május hónap, utolsó hét. Igen. Április utolsó hétvégéje, bocsánat.
Igen. Abból effektíve hány olyan edzés lesz, ahol kompletten a keret, meg az edző együtt dolgozni azon, hogy a Vipers-et hogy verik meg.
Nagyon kevés.
És ugyanakkor pedig van egy olyan szituáció, hogy amennyire én tudom, ugye sem a franciák, sem a norvégok nem játszanak Európa-bajnoki selejtezőt.
Nem, bizony. Sőt, a dánok se.
A dánok se, tehát még a játékosok is nagyjából ott lehetnek. Aztán lehet, hogy összetartások vannak a nemzetközi héten, de lehet, hogy a helyzetre való tekintettel a játékosaik ott tudnak készülni Győrbe, azt megengedik a válogatottak. Nem tudom, ez hogy van, de minden esetre ezt szívesen megkérdeztem volna a győri illetékesektől, hogy mi a terve erre az időszakra, hogy lesz ebből jól összerakva az egy hónap, mert azért ez egy nagyon nehéz szituáció, így, hogy az edző azért nem csak, hogy fizikailag nem lesz itt, de lelkileg sem, mert azért egy válogatottat viszel egy EB selejtezőre, meg egy olimpiai selejtezőre, ott azért a fejednek ott kell lenni 100%-ban, mert különben gondolom a hollandok is fenékbe rúgják.
Igen. Természetesen tettünk rá kísérletet, hogy válaszokat kapjunk a kérdéseinkre, de udvarias elutasításban volt részünk, hogy köszönik Győrben, de most nem kívánnak élni a lehetőséggel, amit persze egyfelől ért az ember, mert most éppen nagyon rossz időszak van, csak hát ettől még ugye az emberek roppant kíváncsiak, a szurkolók nagyon kíváncsiak, Mi is nagyon kíváncsiak vagyunk, és szerintem válaszokat érdemelnének a találgatás helyett azok, akik egyébként marára szeretik a győri csapatot, meg aggódnak, meg izgulnak érte. Ugye hallottunk itt híreket, hogy az anyagi helyzet sem rózsás a klubnál, illetve nem híreket, hanem pletykákat, pont ez a lényeg. De hát miután cáfolat nem érkezett, nyilatkozni nem nyilatkozik senki, így nagyon nehéz ugye tények ismerete nélkül beszélgetni.
Igen, ráadásul az egy picivel több, mint pletyka szerintem, mert ez a volt polgármester posztolta ki, aki igen. Lehet, hogy többet tud, mint a hétköznapi emberek, de lehet, hogy nem, ezt nem tudom.
Szóval meg nem erősített hírna, akkor nem.
De mondjuk azt hiszem, hogy ez a legkisebb probléma jelenleg a továbbjutást illetően.
Hát
a továbbjutást illetően biztos, mert mármint a Vipers ellen, mert ott kizártnak tartom, hogy bármelyik játékosnak a fejében az motoszkáljon, hogy itt.
Na de Ati,
egyébként a Vipersnél
elég az azt megelőző másfél hónapban motoszkál benne.
A Vipersnél ugyanaz a helyzet.
Jó, oké, de hát igen. Na, ezt nem tudjuk, persze, de hát még mindegy, ezért lenne jó beszélgetni, mert szerintem a jó szándék mindenki részéről megvan, de hát talán...
Persze, mert borzasztóan drukkolunk, vagy én legalábbis a Győrnek, hogy ezt az akadályt vegye, mert Final Four Győr, meg Fradi nélkül az kit érdekel most idézőjelben. Tehát
hát igen.
Budapesten.
Hát most ugye abszolút három esélyes a történet, vagy megint két magyar csapat lesz, mint tavaly, vagy egy se. Tehát most ez is benne van a pakliban, de hát reméljük, hogy ez tényleg csak matematikailag, sehogy máshogy. Na, hát eddig tartott a mai podcastunk. Köszi szépen, hogy hallgattatok minket, lesz majd extra is nem sokára, és jövő héten ismét jövünk kézi vezérléssel. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.